Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyásorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perc van, 2024. szeptember 23-a. Újult erővel lendülünk neki a Millás reggeli műsorának itt a Rádió Café 98.0-án, mert a technikai személyzet vitriolos kritikát fogalmazott meg. Idézem, ez eddig nagyon kevés, úgyhogy légy szíves, Kántor Endre, szedd össze
magad. Igenis, összeszedem magam. Mihálovics Andrásnak köszönöm szépen a... hogy is hívják ezt? Milyen...
Felkonferáció.
Nem.
Nominálást.
Az ilyen motiváló beszélgetés, vagy ilyen... prep speech, vagy mi ennek a neve, na mindegy, de azt, köszönöm
ne
szépen.
Ne beszélj idegen szavakkal, mert sokan nem értik.
De mindenki érti, aki multikulti
kultúrából. Az előbb azt mondtad, hogy redundáns, azt se értette senki.
Oké, akkor megpróbálom lefolytani magam, és nem mondok ilyeneket.
Majd én lefolytalak, ha nem megy, szóljál.
Na tessék, köszönöm szépen, majd
0630-as 698-0980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Egyelőre nem látszik a GDP termelési törekvés a hallgatókon, mert hogy így írogatnak kicsikét néha, hogy lássuk, hogy villon egyet az üzenőfal, de azért annyira nem szórnak meg bennünket, úgyhogy mindenki szégyelje el magát.
De nem kell ezen, mindenkit zavar.
Mindenki írjon 15%-kal több üzenetet, mint tegnap, amikor nullát írt, és akkor már megvagyunk.
Mindenki dolgozik, András.
Dehogy dolgoz, nem
de
dolgozik.
De dolgoznak, termelik a GDP-t.
Nem. A baleset az M3-as bevezető szakaszán, ez egy fontos információ, a Szerencs utca előtt a külső sávban le is lassult arra felé a haladás. Van-e érdemi észrevétel üzenőfalunkon, vagy csak
nincs.
A szót szaporítják?
Nagy Mártonon az AI nem segít, írta Albi, úgyhogy ez az ő véleménye.
Átküldtük az illetékesnek a mobiltelefon számával együtt, további jó szórakozást, Albi. Mi addig tartalmat szolgáltatunk, felpörgetjük a GDP-t, Gerendi Zoltán lesz a segítségünkre.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A 3D nyomtatás vezető országai közül Spanyolország kerül a sorra. Gerendi Zoltán lesz, mint említettem, a kalauzunk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt, Zoli!
Sziasztok, jó reggelt!
Ez az ország, igen? Amit nem kell bemutatni, mert egy csomó magyar jár oda nyaralni, a Costa Blancán sütteti a hasát, de lefogadom, hogy az adórendszerén nem filozofálgat senki, miközben sütteti a hasát a Costa Blancán, úgyhogy tiéd a dicsőség, hogy ebből a szempontból is megvilágítsd ezt a szép országot.
Itt, hogy miből telik nekik adófizetésre, tehát azért még egy picit történetileg nézzük meg. Az országot sokan ismerjük, EU-nak a negyedik legnépesebb ország, és egyébként a negyedik legnagyobb gazdasága is. Tehát ilyen szempontból egy nagyon szép helyen lévő ország. 48 millió, közel 50 millió ember éli, és 500 ezer négyzetkilométer körüli a területet, tehát 505.990. Tehát Magyarországnál azért majdnem ötször nagyobb. Itt Spanyolországot sok szempontból érdemes napirendre venni, a 3D nyomtatás miatt vesszük, mert ugye a 21. századi kulcsiparágakat nézegetjük, és ők ebben is jeleskednek, de összességében ők azért nagyon sok más reggel is, mert például a turisztikában és így tovább, tehát nagyon-nagyon elő vannak. Na most, hogy az országnak a történetén röviden végigmenjünk, hogy egy picit értsük, hogy a mai Spanyolország honnan indult, és mi a lendülete, az pár lépésben azért viszonylag gyorsan összerakható. Én a 15. századtól kezdeném, amikor egyesül Kasztília és gyakorlatilag Aragónia, és ezzel létrejön a spanyol királyság, és innentől kezdve elindulnak a nagyvilágba. A portugál hajósokkal, ugye a szomszédból, akik jönnek át és csillogtatják képességeiket. És ezek a felfedezések korában Spanyolország nagyon nagyot megy, mert óriási mennyiségű aranyat vonnak ki.
Az a kedvencem, amikor a portugálokkal a Tordesillas-i szerződésben megállapodnak, hogy ettől keletre a portugáloké a világ, ettől nyugatra meg a spanyoloké.
Hát nem egy bonyolult
így kell csinálni.
És szerintem egyik se járt rosszul. Nem. Tehát összességében a történelmnek egy jó megállapodása volt. Legalábbis ennek a két országnak a vonatkozásában, aztán lehet, hogy ha megkérdeznénk a dél-amerikaiakat, ők ezt annyira nem értékelnék. De
hát meg utána a hollandok, meg az angolok, meg ezek se nagyon franciák, ezek se nagyon értékelték ezt a megállapodást.
Én amit olvastam, az, hogy ők a gyarmatosítás alatt olyan kb. 280 tonna aranyat vontak, és 16 ezer tonna ezüstöt ebből a gyarmati időszakba, ami azért nagyon komoly, tehát az elszakadásukig. Tehát csak, hogy lássuk nekünk, mondjuk a mostani összemarany készletünk olyan 100 tonnánál van 94, tehát azért ezek elég komoly értékek. Na most gyakorlatilag itt a spanyol királyságnak a hanyatlása után, ugye itt a napoleoni háborúk után volt egy átalakulás. A 19. századtól gyakorlatilag tehát teljesen önállóak lettek. 1936-ban a spanyol polgárháború tör ki, Franco vezetve, tehát tulajdonképpen ő veszi át a hatalmat utána, és 75-ig a haláláig fenn is marad. Ez azért az ő 20. századi történelmüknek ez egy nagyon fontos időszaka. Az igazi fejlődés Franco halála után indul el, a 82-ben lépnek be a NATO-ba és 86-ban az Európai Közösségbe, és hát onnantól kezdve tart az a fajta világ, amit ma is látunk tőlük. A földrajzában az országot látjuk, hogy azért a hegyes részei, tehát van 10-3000 méternél nagyobb csúcsa, tehát természeti erőforrásai is vannak. Ebből eredően egyébként az energia mixe is nagyon érdekes, mert zöld energia oldalról is eléggé kitüntetett helyen vannak. Az áramellátásuknak például kevesebb, mint olyan, hát a 30%-a csak a fosszilis, 20% a szél, atomerőjük van, vízenergiájuk is van, szolárban is nagyon-nagyon erősek, tehát szolárban azért is érdekes, mert a legnagyobb európai szolárpark Spanyolországban létezik, a törököket most mondjuk nem számítva, de az ugye, ha földrajzilag nézzük, már az ázsiai részen van, de ez azért egyébként csak, hogy lássuk a dimenziókat, a világ legnagyobb szolárparkjaihoz képest, ez egy 850 megawattos 17 projektből álló szolárpark, a legnagyobb kínai a szolárpark az 15.600 megawattos, tehát körülbelül a 20-szorosa. Tehát egyébként a legnagyobb szolárparkok a világon, Ázsiában vannak, tehát Kínában, Indiában és így tovább. Na most a mezőgazdasági terület egyébként alkalmas az ország fele, csak a szárazság az egyetlen igazi probléma, amivel viszont egyre erősebben szembesülnek.
Hát igen, ugye ez volt a hírekben egész tavaly, és nyilván érinti a Franciaországnak azokat a részeit, amik ugye szomszédosak Spanyolországgal.
Igen, ez az egész mediterránum ki van téve, mert ugye Szicíliáról is lehetett hallani nyáron olyan híreket, hogy ott gondolkoznak az agrártermelők, hogy szögre akasztják a kultivátort, mert hogy az asszály mindent tönkre tesz, nem lehet öntözni se, akkor a csapadék hiány van, hogy még ivóvíznek se nagyon jut minden, hát ez gondolom azért Spanyolország egyes részein is jellemző.
Ez igaz, de tehát ez egy nagyon komoly probléma, tényleg nem tudom, hogy fognak ők ezen átjutni, de egy biztos, hogy a spanyol mezőgazdaságot ez érinti. Egyébként ők az iparban is nagyon erősek, mert az EU második legnagyobb autógyártói, tehát 2,2 millió autót gyártanak éven, tehát az Németország előzi csak meg őket, de ahogy beszéltük, turizmusban is nagyon-nagyon erősek, 80 millió turista érkezik az országba. Hát itt láttuk most már azért a különböző tengerpartszakaszon, hogy a helyiek is kezdik ezt megelégelni. Tehát egy nagyon széles gazdaság, és amiért igazából érdekes, hogy a 3D nyomtatásban is előre kaptak, és abban is elég komolyan előre léptek. Egyébként ennek egy érdekes lépése volt 2017-ben, ők átadtak egy olyan hidat, amit 3D nyomtatással csináltak, 12 méter hosszú volt, hosszú, és 1,7 méter széles, tehát ez Madrid, azt hiszem, külvárosában van valahol, ez egy egyetemi projekt volt, de 17-ben, tehát 7 évvel ezelőtt ők már ezt tudták. Tehát ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, a méretét tekintve és így tovább. Egyébként folyamatosan 30-40 startupjuk van ebben a műfajban, és a gyógyászatban, iparban, és így tovább ez termelésben ez a technológia folyamatosan ott van. Olyannyira ott van, hogy például a Barcelonába tették a HP-nak a globális 3D nyomtatási központját, de egyébként az Alstom is ugyanígy ebbe az irányba halad. Szóval ez egy nagyon érdekes és szerintem mindenképpen figyelemre méltó lépés, ahogy ők ezt a technikai irányt tekintik, mert egyértelműen a jövőnek az egyik meghatározó iránya. Egyébként állítom művészeti irányba is használják, szóval ez egy ilyen, mondjuk a Picasso országában ez már talán elvárható, de mindenképpen ez egy fontos része. Most az adózásuk egyébként röviden összefoglalva, olyan nagyon nem segíti ezt. Tehát ez, én nem tudom, hogy ez miből merítik, de nyilván vannak kedvezmények, de úgy tűnik, hogy itt is a tudás az, ami a képzés és az egyetemeknek a szerepe, beleértve a madridi, barcelonai képzéseket, ahol a 3D oktatás, az printing, az teljesen azt már posztgraduálisan, de talán már graduálisan is tanulható. Tehát ez egy nagyon, nagyon komoly dolog, de az adórendszer az úgy néz ki, hogy ettől nem zökken ki. A nyilván magas államadósságú ország, tehát a költségvetés eladósodása 108%, tehát az egy mindenképp egy probléma, és ezért az adók magasak, de az áfája is úgy magas, hogy a 21% a standard rátája.
Hát ezek nem egy expat mágnes számok, amiket felsoroltál.
Hát nem, egyébként, ha belegondolok, annyira nem expat, hogy a fociba külön szabályt kellett, ezt a Beckham szabályt
Beckham
kellett.
Beckham szabályt, tényleg. Igen.
Ahhoz, hogy ott focista játszani tudjon, és ne a gatyáját hagyja ott. Tehát
ezt azért hoztam az egészet szóba, Zoli, mert azért számtalan, és nekünk is van Endrével egy közös ismerősünk, aki még a műsorban is szokott szerepelni, aki fogta magát, és oda kiköltözött Spanyolországba, de akkor ezek szerint az nem egy leányálom adózási szempontból ott vállalkozgatni.
Tehát én most a nagy képet mutatom, és nyilván lehetnek benne olyan helyi specialitások, ami aztán akár egy vállalkozási formára, vagy bármire, ami aztán kiugróan kedvező lehet.
Tehát például, most írja Judit hallgatónk, hogy jó reggelt, ha már KKV rovat volt, és Spanyolország, a spanyol kormány 12.000 euróval támogatja a KKV-k digitalizációját az EU-KIT program keretében. És még hát hasonlók vannak, tehát nem mindegy, hogy éppen milyen szintű vállalkozás valaki.
Ez így van, de ha belegondoltok, most például ez egy támogatási irány, ami egy másik irány, de jó mutatja azt, hogy a digitalizációt milyen irányban nyomják, és hát ez is ugye 3D nyomtatásra egy kiugró teret, ahol élen vannak, de valószínűleg ez egy általános irány. De lehetnek nagyon érdekes adómodellek. Na most a társaságadójuk egyébként alapból 25%, van egy minimum adójuk, amit ugye, talán most már az OECD-ben összhangban működtetnek, az 15%, és aztán vannak különböző modellek, de az adózásnál is mindig ugye nem mindegy, hiába én most kulcsról beszélek, de azért a nem mindegy, hogy mekkora az adóalap és hogyan számolunk. Tehát azért ismerünk olyan helyzeteket, ahol magas az adókulcs, de kicsi az alacsony az adóalap, és ugye ez egy szózat, tehát a szózandó és a szózó, én most a szózóról beszélek, de ha a szózandó alacsony, akkor lehet az összeadó teher is rettentő kedvező. Szóval ezt azért minden országban tételesen érdemes megnézni, tehát a levonható költségek nagyságrendje és így tovább, az szintén érdekes lehet. Ami az SZIA-t illeti, a sávos, és az fölmegy 47%-ig, tehát az egy 300.000 euró fölött van már az összeg, de azért az mindenképpen érdekes. Na most, ami még érdekes, hogy vannak vagyonadóik, tehát ami szintén nem egy előnyös dolog, tehát úgy A magas jövedelmeknek Spanyolország biztos, hogy nem egy annyira kedvező hely, de egyébként nem is hallunk erről az oldalról, de egy biztos, hogy ez az adórendszer valószínűleg az országot el tudja tartani, másrészt meg úgy tűnik, hogy az ország technológiája nagyon szépen fejlődik. Tehát nyilván jönnek a változások, de és az éghajlat bármi, de úgy tűnik, hogy energiával is azért ők eléggé ügyesen próbálnak átállni. Nyilván az elektromos áramban van ilyen magas részaránya a megújulónak, de aztán itt rengeteg más szempont bejön, de hát egy olyan gazdaság, amiben azért sok minden lehetséges. Szóval én úgy gondolom, hogy egy érdekes színfoltja ők a európai gazdaságnak, és egy jó példa arra, hogy lehet, igenis el lehet indulni, főleg oktatási oldalról, még egy viszonylag magasabb adókörnyezetben, egyébként az ODP-nél, OECD-nél a tech to GDP arányban ők az átlag fölött vannak összességében is, tehát 34% az OECD-nek a tech to GDP aránya, és Spanyolország meg 37,5-en van, tehát azért abban is fölül vannak, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy olyan ország, amelyik annak ellenére mutat jelentős fejlődést, hogy olyan nagyon jelentős adókedvezmények nem kapcsolódnak. Ez érdekes egyébként, de az adó önmagába véve nem szokott a legmeghatározó befektetési vagy ilyen fejlesztési szemponttá válni. Én úgy látom, hogy itt a fejlődési szempont meghatározó eleme a felsőoktatás volt. Tehát ahogy és az ipar, amelyik föl tudta ezt venni, legyen az gyógyászat, egészségipar, vagy tehát az autóipar, mert ott is a beszállítói kör valószínűleg ezt szintén használja. És itt nagyon jelentős eredményeket értek el. Úgyhogy én így szerettem volna adójogilag és gazdaságilag elmondani Spanyolországot ebből a szempontból, mert egyébként rengeteget lehetne róla beszélni.
Igen, és egyébként nagyon jól húznak, tehát azon országok közé tartozik, aki Európában, akik felfelé módosították a GDP növekedési várakozásaikat, úgyhogy látszik, hogy ott azért valami forrong a gazdaságban, és azért mennek előre. Jó.
Na, van mit tanulni, tehát tudás alapú dolgok, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, mert ennek az egész megközelítésnek pont az lényege, hogy a 21. századi iparágakban jó lenne élen lenni, és azért a 21. századi iparágakból van már azért bőven, tehát ha belegondolunk, idén a robotikával kezdtük, aztán a nanotechnológia, aztán géntechnológia, aztán AI-ról beszéltünk, aztán most a techenergia, és most van a 3D, és aztán még fogunk a nagy IT feldolgozókról beszélni, de ezekben ott kell lenni, szóval szerintem a gazdaság...
Igen, és tök jó az az egészben, hogy egy ilyen világbirodalom, és ugye aki jár Portugáliába, az látja, hogy volt ott pénz valamikor, mert meg lehet látni, hogy néz ki az az ország, csak az is látszik, hogy most már nincs a spanyoloknál, meg ugye az is világbirodalom volt, de azért őrizgeti a gazdasági hadállásait, és ez azért tök jó. Nyilván a turizmuson keresztül, de előre néznek, ahogy mondtad. Úgyhogy köszönjük szépen az összefoglalót.
Köszönjük szépen!
Szép napot! Sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere volt a beszélgetőtársunk. A Adóvilág rovatunkban most a 3D nyomtatás vezető országait nézzük meg, Spanyolországban
és
járunk.
A hétköznapokról, a bel- és külpolitikai csatározásokról Spanyolországban, meg majd egy rövid szusszanyásnyi szünet után Feledi Botondot fogjuk faggatni.
Folytatódik az Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A Gerendi Zolit szoktuk ugratni azzal, amikor belehúzunk ilyen Görögország meg Olaszországba, hogy akkor 10 perccel foglalja össze az ország történelmét. Hát most nem kis feladat vár Feledi Botondra, mert a spanyol bel- és külpolitika az olyan turbulens, hogy nagyon kevés lesz a rendelkezésünkre álló idő, bármekkora szeletet hasítunk ki egyszerre a műsor testéből, úgyhogy vágjunk is bele. Szervusz Botond!
Hasítsunk!
Igen. Feledi Botond külpolitikai szakértő jelentkezik, szervusz.
Jó reggelt, hello!
Na figyelj, talán itt vagyunk, hallunk mindent, szóval, hogy talán a belpolitikájuk a spanyoloknak egyszerűbb, mint a külpolitikájuk.
Azt hiszed?
De
azt
nem.
Hiszed.
Hát, tegnap este, vagy olvastam át a különböző spanyol sztorikat, tényleg az volt az érzésem, hogy ilyet tényleg még volt ez is, ilyet tényleg még azt az oroszt is megölték. ez tényleg rengeteg akció van, akár hogy a pici belpolitikát nézzük, nem szól arról, hogy hát külpolitikában azért egy fajsúlyos európai országnak számít, tehát ott is bőven találunk eseményeket. Ugye a katalán függetlenséggel mindenki találkozott, igazából nem is ez a még a 2020 előtti időszakból emlékezetes népszavazási kísérlet az, ami manapság látván tartja a spanyol belpolitikát. Ugye ott elég sokan szavaztak a katalán függetlenségre, és ez a Puigdemont nevű katalán elnök is kiáltotta egyoldalúan a függetlenséget szemben a spanyol alkotmánnyal, és akkor ide hozzánk Brüsszelbe. Szóval ugye ezt a spanyol hatóságok nem engedje. És ez egészen egy mostanáig húzódó, több mint 200 embert perbe fogó történetté alakult át, de ez felforgató cselekményre esült. És ott érnek össze a belpolitikai szálak, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök, szocialista miniszterelnök, azzal tudta megtartani a koalícióját, egész pontosan azzal tudott egy új koalíciót építeni a legutóbbi választás után, és vetésre még meg tudott menteni magának, mindenki a boldog győzelmét látta, hogy a különböző katalán szemben két kis párttal összehozta a 200 embernek az amnestiát, és ezért ők cserét alatták, belépnek a spanyol kormánypártba. Úgyhogy ez volt az a óriási múlva, ami először kiverte a biztosítékot a legtöbb más spanyol politikai játékosnál, és aztán idén áprilisban kiderült, hogy a feleségét különböző korrupciós dolgokkal vádolják. Volt egy kis bizonytalanság, de májusban már megmondta, hogy ő azért nem fog lemondani, és azóta is boldogan vezeti a spanyol miniszterelnöki székből ezt a nem könnyű sorsú országot. Úgyhogy tehát volt itt belpolitikai izgalom bőven, és ehhez képest most egy elképesztően sikeres európai bizottsági pozíciót szereztek meg Ursula von der Leyen-től. Hát ez...
Halló!
Sajnos akadozol egy picit, Botond, úgyhogy...
A felhőkarcolók árnyékolják az adatforgalmat.
Már zavarnak minket.
De odáig hallottunk, hogy Ursula von der Leyen-től egy elképesztően fontos posztot szereztek a spanyolok.
Igen.
Na, most akkor halljuk már?
Most már igen.
Most már igen. Na jó, reméljük, akkor ez így marad. Tehát az a lényeg, hogy az Európai Bizottságban is egy nagyon-nagyon erős pozíciót szereztek meg, annak ellenére, hogy ugye ők a másik pártalától, a szocialistáktól jönnek, így a Ursula von der Leyen. Tehát Teresa Ribera így lett egy nagyon erős a fenntarthatóság és a klímaváltozáshoz kapcsolódó poszt birtokosa a mostani új bizottsági struktúrában. Most már halljuk egymást?
Igen, eddig jó.
Okay.
Eddig jó. Ez azért fontos ez a történet, mert hogy a klímaváltozás azért kimondottan érzékenyen érinti Spanyolországot, erre célzott a Zoli is. Ott is ugye komoly szárassággal néznek szemben, viszont ugye a megújuló energiaforrások használatában meg előjárnak lázs naperőművek.
Így van. Tehát a spanyolok érzik a határt, és előre jönnek a megfejtésében. Mondjuk Katalóniát is rendkívüli szárazság.
Szerintem hívjuk vissza a Botondot, mert többször is akadozik, úgyhogy rakjál be valami muzsikát, aztán visszatérünk erre, mert megjavítjuk a vonalat közben. Jó, Botond? Mindjárt
hát,
jövünk.
Oké, tegyünk egy próbát. Köszönjük.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
Hát reméljük, hogy ez menni fog. Itt van velünk továbbra is Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban. Ott tartottunk, hogy a külpolitika az hogy megy a spanyoloknak.
Ott voltunk, hogy külpolitika, meg ott voltunk, hogy ugye a katalán szárazság, és azt be akartam mondani, mert külpolitikai jelentősége van, ahogy ti is mondtátok, hogy a klímaváltozás terén hogyan építi a koalícióit Spanyolország a világban, hogy a negyedik legnagyobb sótlanító hatalom. Tehát aki képes tényleg már a tengervízből nagyon komoly mennyiségű ivóvizet előállítani. Tehát közel 160-170 ilyen berendezés van az országban, ami már kisebb, közepes kapacitáson is el tud menni, és többek között Barcelona mellett is van egy több mint 1 millió ember ivóvízellátását garantáló óriási üzem. És ez kellett is ahhoz, hogy ott egyébként egyáltalán folyjon a víz a csapból. Úgyhogy ilyenekben most már az USA és két öbölmenti arab ország után ők a negyedik legnagyobb technológiai hatalom.
Mi a helyzet a szárassággal, ott mekkora fejtörést okoz? Mert oké, az ivóvizet megoldják, de az öntözés nem, és tekintve az, hogy egy elég komoly agrárhatalomról van szó Európában, az cseppet sem mindegy, hogy ott a spanyol mezőgazdaság hogy fog húzni a jövőben.
Így van, igen, tehát a spanyol olajbogyó termesztés az gyakorlatilag térdre kényszerült, tehát tényleg elképesztő éghajlatváltozás megy végig, az is látszik, hogy ugye akár a hőhullámos napok száma, vagy a nyárinak számító napok száma, a 25 fok feletti napok száma is meredeken emelkedik, és gyakorlatilag egy éppen frissen kihozott kutatás pedig kimondta, hogy a mediterrán éghajlatból ugye a sivataginak egy enyhébb változata felé tart az ország, és nem azt mondták, hogy 2100-ra, hanem hogy 15 éven belül.
Uh-huh.
Tehát ez a változás zajlik, ami nyilvánvalóan alaposan át fogja alakítani a mezőgazdaságot. Ott, ahol tudnak öntözni, és van erre pénz, ott ezt meg fogják csinálni, ahol nem, ott pedig, hát ugye az egyetlen sivatag Európának ugye Spanyolországban van, tehát valószínűleg ilyen típusú, annak idején a Western film forgatásokban sokat használt helyszínek, viszont sajnos el fognak szaporodni.
No, a másik kérdés, az pedig, ami megint csak ilyen európai léptékű a klímaváltozáson túl, az pedig a migrációs probléma. Ugye azt talán kevesen tudják, de Észak-Afrikában van kettő spanyol enklávé, Ceuta és Melilla, ha jól emlékszem, vagy Melilla, és az időről időre szabályos ostromállapot alakul ki, ugye a migránsok néha megrohanják ott a várost, és próbálnak bejutni spanyol területre. Ez a helyzet az elmúlt években sem csitult?
Ez a helyzet némileg javult, mivel a marokkói rendőrséggel egy hatékony együttműködést kötött a spanyol határvédelem és katonaság eszközök átadásával bezárólag egyébként mélységében, tehát itt nem csak arra kell gondolni, hogy ezt a marokkói spanyol határszakaszt védik, hanem a külső marokkói határok védelméről is gondoskodnak. És egyébként ugye a Kanári-szigetek volt a másik óriási érkezési pont, ahol voltak olyan pillanatok itt az elmúlt 10-20 évben, amikor egyszer csak 30 ezeren megjelentek kenúval a partokon egy rövid időszak leforgása alatt. Tehát ez egy létező probléma, ugyanakkor az látszik, hogy ezt Spanyolország tulajdonképpen egy kicsit megelőlegezve a 2015-öt már az erőszakszervezetekkel többé-kevésbé sikeresen korlátozta, és emiatt is lehetett az, hogy a másik útvonal az egyre népszerűbbé vált, ami ugye rajtunk Magyarországon keresztül is vezetett.
Aha, na akkor még két külpolitikai ágat fejtsünk fel, mert mindegyik pikáns. Venezuela megvádolta Spanyolországot, hogy meg akarták puccsolni a regnáló kormányt. A spanyolok persze nem győznek tiltakozni. Ez is egy pikáns tekintve, hogy ugye a történelme hogy összekapcsolódik a két országnak, és akkor most visszafogottan fogalmaztam.
Hű, hát ez egy nagyon-nagyon mély nyúlüreg, mert hogy itt ez folyamatos és kölcsönös mindkét oldal irányában. Tehát volt olyan spanyol párt a Podemos kapcsán, amikor ugye venezuelai emigrátok Spanyolországban voltak, azzal megváltozott, hogy a spanyol kormányzást akarták megváltoztatni. Most meg ez ugye visszafelé ment. Nyilván a szövetséges hatalmak célja az lett volna, hogy Venezuelában a Madurónak a hatalmát megtörjék. Tehát ezzel a spanyolok nincsenek egyedül, ugye az Egyesült Államok is ezen dolgozott, főleg Trump idején kifejezetten nagy erőbevetésével. Ez viszont nem volt sikeres. Tehát most ennek az utózöngéit látjuk. És ne felejtsük el, hogy egyébként az orosz beavatkozás mellett, akiknél már kimutatható volt, hogy a katalán függetlenséget mennyire akarták segíteni, egész pontosan az európai káosznak a további fokozását, abban elég komoly venezuelai szálak is felelhetőek voltak a különböző kiberműveletekben és információs műveletekben. Tehát Venezuela ilyen szempont azért ugye egy nehezen védhető terület, és emiatt is gyakran feltűnik különböző verziókban az európai spanyolországi területekben.
Egyébként a spanyolok milyen viszonyban vannak az ex-gyarmataikkal?
Hű, hát ez azért erősen változó szerint, hogy éppen hol milyen kormányzás van. Most elsősorban akár Latin-Amerikában, ugye a Fülöp-szigeteket már egy spanyol királyról nevezték el, de ez most már sokkal inkább amerikai befolyási övezet, jó pár, lassan nem is tudom, mondhatjuk, hogy 100 éve. Tehát ami a Latin-Amerikát illeti, ott azért elég kemény baloldali fordulatok voltak annak idején, amikor még a spanyoloknál Franco, és ez nyilván nem segítette bármilyen formában is ennek a megmaradását. Tehát szemben mondjuk a Francia-France-Afrique-nak a szervezetével, itt egy másik típusú, inkább, hogy mondjuk népies fennmaradás van, mint az ugyanolyan kemény intézményesített, akár közös valutával dolgozó afrikai francia mintákban látjuk. Uh-huh.
És még egy pikáns külpolitikai sztori így a végére, hogy szeptember elejé hír, hogy a kínai elnök felkérte a spanyol miniszterelnököt, hogy ugyan már legyen kedves közvetíteni a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelmi kapcsolatok javításában.
No, ez valóban pikáns, mert hogy ugye arról van szó, hogy Sánchez ellátogatott Xi Jinpinghez, minek után ugye itt már jó egy éve zajlik a vámtarifa vita, hogy végül is a kínai elektromos autózás Európa határai mekkora vámokkal fogják sújtani. Ugye az egy dolog, hogy a Seat Cupra miatt ebben közvetlenül is érintett Spanyolország, illetve akkumulátorgyárat és más egyéb kínai márka átveszi a Nissan-nak a volt telephelyét. Tehát vannak nagyon konkrét kitettségeik, de képzeljétek el, hogy amikor a kínaiak ugye ezt megszagolták, hogy mégis ez a vám, ez komoly dolog, hogy ezt komolyan gondolja az Unió, akkor elkezdték végignézni, hogy a billegtethető országok, és ide tartoz a Spanyolország, mivel lehetnének igazán érzékenyé tehetők. És kiderült, hogy Spanyolország a legnagyobb tésús exportőr Kínában, nem Kínában, és nem csak Európában, hanem globálisan is szabad szemmel látható $1,5 milliárd értékű sertéshúsz whisky a tavalyi évben. Úgyhogy bemondták, hogy akkor ezt most sajnos meg kell vizsgálni, hogy milyen vámokkal fogja sújtani Kína. Tű. És aztán innentől kezdve ugye Pedro Sánchez hirtelen egész mozgékony lett az ügyben, és elkezdett beszélni arról, hogy a vámtarifa az mégsem jó ötlet, és meglátogatta Xi Jinpinget Pekingben. Úgyhogy hát kérem szépen, ez a diplomácia működésben, tehát mindenki ott szúr, ahol a másik a száj.
Ez a sertéshús diplomácia, igen.
A sertéshús, így van. Szóval az oroszokkal műtlágy a diplomácia, a sertéshús.
Igen.
A nap végén mindenki
igen. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, Boton, most kitűnő
húsos
volt.
Húsos bödön valahol, vagy politika igen. Esete áll fenn, kérem szépen. De hát ez mindig kiderül, ugye, és Kínának mindig van mivel megszorongatni.
Na jó,
van. Folyt köv. Ez egy ilyen történet. Legyen így.
Köszönjük.
Szia. Minden jót.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk, Spanyolországba kalandoztunk, most a 3D nyomtatás vezető országait nézzük végig.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Euripidészt vette elő Mihálovics igen. Úr, aki természetesen ókori görög költő, mármint előbb említett Euripidészt.
Már nem én vagyok ókori görög költő,
igen,
ugye?
Te nem, az abszolút nem. Mindenki bölcsebb, hogyha másoknak baját kell megítélni, mint a saját ügyét, mondta Euripidész,
már
aki ezzel
tudta.
Egy vadi újat nem mondott, de legalább
akkor ez új volt.
Megmondta. Szerintem?
Akkor új volt, hidd el.
Ez biztos, hogy
ez már időszámításunk előtt 400-as
években. Szofoklésztől lopta ezt a mondást.
Nem hiszem. Ne vedd el Euripidész érdemeit, és ne vedd el az időt Szoller Andi hírei előtt, mert ő itt van, megettem az almáspitét, nagyon jó volt, gratulálok.
Az összeset, Jézusom.
Betermelte.
Nem az összeset, betermelte. Most miért mondod, még van belőle tesó.
Még van belőle egy.
Ja, jó.
Hát 3 darabot ettem.
Akkor én arra igényt tartok.
Na, köszönöm, a saját almáspitét hozott is, és nem is. Ennyi.
De ugye nem a hírek alatt fogod nem. Elfogyasztani. Utána meg már nem lesz módod, mert
András,
a hírek alatt nem tudsz védekezni.
Melegük volt a teheneknek?
Az is.
Tessék.
De még nagyon nagy bajok vannak. A mezőgazdaság nehéz iparában.
Ki belőle? Jogurt? Vagy...
Kefír.
Kefír. Na, igen. Ajaj.
Azt hiszitek viccel a kántor, de nem, majd meghallgathatjátok a Mihálovics gazda rovatban.